hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a hétvégi menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Az alternatív energia megoldásokkal, például a hőszivattyúk előnyeivel kezdjük a mai műsort, majd következő témánk a Fekete-tenger ukrán kikötőinek orosz blokkádja miatt. A következő hónapokban 20 millió tonna gabonát kellene közúton vagy vasúton elszállítani Ukrajnából, leginkább a dél-európai kikötők felé. Hogyan valósítják ezt meg? Ezzel folytatjuk. 7:30 után arról beszélgetünk, hogy az Európai Tanács és az Európai Parlament döntése szerint 2026-tól minden tagállamban 40%-ra kell emelni a női dolgozók arányát a legmagasabb szinteken, a legalább 250 főt foglalkoztató vállalatoknál. De mi minden határozza meg egy cégnél a férfi-női arányt? Erről is beszélgetünk, majd a Balaton parton érzékelhető egyre súlyosabb munkaerő hiányról számolunk be. Egyáltalán lehet-e majd mindenhol magyarul rendelni? A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke válaszol. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttali zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet. Jön ugyanis a Soul History, amelyben kollégánkra, Rota Francescóra emlékezünk. 10 órától a hétvégi menetrendben két egészségügyi témával foglalkozunk. Először Dr. Schwab Richard gastroenterológus lesz a vendégünk, akivel a Mind Clinic táplálás terápiája lesz a témánk. 10:30 után pedig a Véradók Világnapja kapcsán az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese dr. Nagy Sándor tart velünk, akivel a véradás fontosságáról és az ezzel kapcsolatos tévhitekről beszélgetünk. Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És akkor kezdjük is a hétvégi menetrendet az erőteljesebb európai gázkrízis előtérbe hozott alternatív energiamegoldásokat is. Az egyik ezek közül a hőszivattyú, amely nem csak hűtésre, hanem adott esetben egy ingatlan fűtésére is használható, már persze, ha van megfelelő elektromos energiaellátás. A Panasonic minden esetre a megnövekedett igények miatt is fejleszti csehországi gyárát, meg persze amiatt is, mert az ukrán-orosz háború által okozott visszalépés ellenére azért 2050-re karbon semlegessé szeretne válni az Európai Unió. Kozák Tamással, a Panasonic Comfort hűtéssel, fűtéssel és légtechnikával foglalkozó üzletágának régióvezetőjével Nagy Károly beszélgetett.
A témánk hát az nagyon sokrétű lesz. Egyrészt beszélünk majd arról, hogy Csehországban a Panasonic milyen gyárbővítést hajtott végre, de hát arról is, ami igazából akár már a titulusában is benne van, hogy a hűtés és a fűtés az igencsak problémát kezd okozni Európában. A fűtés része az gáz beszállítási dolgok miatt, de most a nyár miatt is minket elsősorban nyilván a hűtés is érdekel majd. Milyen trendek vannak az önök iparágában abban az értelemben, hogy akár fejlesztés terén, vagy akár a fejlesztést akadályozó dolgok miatt mit lát jelenleg? Gondokkal küzd Európa az önök területén, az önök gyártási területén, vagy igazából csak akadozás van?
Szeretnék a kérdésre nagyon röviden válaszolni, de ez azt hiszem lehetetlen. Úgyhogy szerintem egy olyan 10 évet ugorjunk vissza. 10 évvel ezelőtt elkezdett, hát különböző országokban különböző idősíkokat vehetünk. Van, ahol kicsit korábban, van, ahol kicsit később. Elkezdődött az a trend, hogy a hűtés-fűtést azt hőszivattyúkkal oldották meg a végfelhasználók, hőszivattyúknak a piaca elkezdett növekedni. Nyilván azért mondtam, hogy ez különböző időszakokban indult el, mert ma példát kellene mondanom Franciaországban, Csehországban, akár Szlovéniában, hogyha a közelebbi régiót vesszük. Az állam támogatásokat, programokat hozott létre, és ezeknek a hatására ezek a környezetkímélő zöld technológiák körülbelül egy évtizede elkezdtek teret hódítani. Hogy mondjak egy olyan példát, egy olyan országban, ahol 10 évvel ezelőtt elkezdődött ennek a piacnak a bővülése, ott jelen pillanatban a hőszivattyúk a piacnak körülbelül a 30%-át fedik le. Az olyan országokban, és most jelen pillanatban az hazánk egy ilyen, talán inkább közelebb van ezekben az országokhoz, amiket most fogok említeni, ahol később indult el ezeknek a támogatásoknak a bevezetése, vezetése, ott a hőszivattyúk kb. 10%-ot fednek le a piacból. Ez azt jelenti, hogy az úgymond fejlettebbnek tekinthető országok, ebből a szempontból fejlettebb országok kb. 70%-ot fednek le a hagyományos energiahordozók, a hagyományos technológiák, a kevésbé fejlettek pedig még mindig 90%-ot. Na ugye ez volt körülbelül 10 évvel ezelőtt, és akkor így a fejlődés azért az elmúlt 10 év során azért ez megfigyelhető minden országban, és a 2010-es évek végétől pedig az Európai Unió ugye erőteljes promócióba kezdett, hogy a zöld energiák előtérbe kerültek, fenntarthatóság, karbonsemlegesség, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése, ezeknek a céloknak a előkerülésével gyakorlatilag, vagy erőteljesebbé válásával folyamatosan az a trend mutatkozik, hogy a hőszivattyúk és ezek a fejlettebb technológiák egyre inkább előtérbe kerülnek.
A hőszivattyú, mint maga a technológia, ki van téve valamilyen energiának? Arra gondolok, hogy itt azért a gázzal komoly gondok vannak az elmúlt hetekben most már, és hát lehet, hogy például a hőszivattyú piacnak a fejlődését akár ez meg is gyorsíthatja, hogyha nagyon-nagyon komoly alternatív energia mixeket kell majd kidolgozni a földgáznak a helyettesítésére. Ez érzékelhető a piacon?
Ez abszolút így van, és hagyd mondjak egy nagyon-nagyon idevágó példát. Egyik szlovákiai partnerünk, akik egyébként hőszivattyú értékesítésben eléggé erősek, náluk három alkalmazott jelezte, hogy szeretne saját részre hőszivattyút vásárolni.
Saját lakásból,
saját házban, a saját otthonban, éppen azért, mert nem tudják, hogy mi lesz a gázzal. Ez egy szlovák példa, de nyilván hasonló példákat bármelyik ország tudna hozni, tehát a kérdés az nagyon is releváns, hogy így mondjam. Ugye a hazánk helyzete itt, nem akarok ilyen politikai szálakba belemenni, de talán úgy tűnik, hogy egy picit ebből a szempontból kedvezőbb, mint mondjuk pár másik nyugat-európai ország helyzete. Éppen ezért Nyugat-Európában újabb, sokkal inkább erőteljesebb, sőt, mondhatnám úgy, hogy soha nem látott erősségű programok azok, amik a zöld energiákat támogatják. Mondhatnám Franciaországot, mondhatnám Németországot, Hollandiát, közelebb országok, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, abszolút mindenki, sőt, leginkább mondjuk Lengyelországban az elmúlt három évben óriási boom van ezen a területen.
A hőszivattyú az tulajdonképpen milyen energiaforrást használ?
A hőszivattyú ugye elektromos árammal működik. Többféle hőszivattyút különböztetünk meg, ugye vannak a, mondjuk úgy, hogy ami a legelterjedtebb, ezek a levegővíz hőszivattyúk, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez gyakorlatilag egy olyan klíma, ami gyakorlatilag fűt, és ugyanakkor meleg vizet is előállít. Tehát gyakorlatilag egy klimaterületről származó technológia gyakorlatilag. Ez a legelterjedtebb hőszivattyú jelen pillanatban.
Bővítik az egyik csehországi gyárukat. Ez milyen fázisban van ez a bővítés? És mennyire lehet arra számítani, hogyha megnevelik a gyártó kapacitásort, akkor mondjuk a gyártáshoz lesz elegendő alkatrész is?
A kérdést egy picit megelőzöm. Azt tudni kell, hogy ugye ezeknek, amit említett korábban, ezeknek a állami támogatásoknak, illetve különböző zöld programoknak a kedvező hatása az, hogy zöldül Európa, viszont a kedvezőtlen hatása az az, hogy olyan szintű áru igény van ezekre a modern technológiákra, ami korábban ugye még soha nem volt tapasztalható. Ennek következményeképp gyakorlatilag hónapokkal előre meg kell rendelni a terméket ahhoz, hogy gyakorlatilag gyártásba tudjon kerülni. Tehát olyan rendelésállományok vannak minden gyártónál, tehát most nem magunkat helyezem előtérbe, minden gyártónál, aki ezzel foglalkozik. És olyan piacbővülés is van, hogy muszáj erre válaszlépést tenni. Nyilván fejlesztjük az európai gyártásunkat, ugye Csehországban van európai gyárunk, szeretnénk meg négyszerezni a gyártási kapacitást, de itt azért kiemelném, hogy a konkurens gyártók is fejlesztenek. Ennek valós hatása talán a 2023-as év derekára, konkurens gyártók inkább 2024-re teszik azt, hogy ezek segíteni fognak ezek az új gyártókapacitások.
Egyébként is akkor igazából alkatrész hiánnyal küzdöttek volna, hogyha ha nincs háború, hogyha nincs koronavírus járvány és leálláspont a zöld programoknak a megugrása miatt?
Igen, ez abszolút így van, sőt, az egy olyan dinamikusan változó kérdés, hogy az egyik hónapban azt hallani, hogy alumínium hiány van, a másik hónapban azt hallani, hallani, hogy chiphiány van, de gyakorlatilag olyan dinamikusan változik az az egész történet, hogy nem elég a gyártókapacitásokat bővíteni, hanem ugye az egész ellátási láncot valahogy bővíteni kéne, ami azért elég komplikált feladat, és ugye nem csak a mi közvetlen beszállítóinkkal kell letárgyalni, hanem az ő beszállítóikkal is le kell tárgyalni a dolgokat, és ugye mindenkinek vannak albeszállítói, tehát hogy ez az egész, ez egy lánc, és ez a lánc azért itt ugye ezeknek a, például az orosz-ukrán konfliktus hatására ezek mindig sérülnek. Egy másik, amit ne felejtsünk ki, hogy nemrég még Covid volt, és azért a Covid hatására ugye a Ázsiából érkező hajók igen kiszámíthatatlanul érkeztek, nem érkeztek, késtek. Ennek a hatása az még mindig érezhető azért valamilyen szinten, tehát hogy azért oké, most már nagyjából helyreállt a történet, de azért még nem olyan, mint a Covid előtt volt.
A Panasonicnak ezzel párhuzamosan egyébként, hogy környezetbarát technológiát is gyárt, vannak saját klíma céljai, amit mondjuk egy ilyen 5-10 éves távlatban szeretne elérni?
Igen, a 2050-re ugye az egész Európai Unió szeretne karbonsemlegessé válni. A Panasonic nyilván ezt támogatja. Picit annyiban elébb mentünk, hogy mi azt szeretnénk, hogy mi magunk, tehát mint Panasonic váljunk karbonsemlegessé 2030-ra. Tehát ez azt jelenti, hogy mind a gyártásunk, mind pedig a termékeink biztosítsák azt, hogy fenntartható legyen a jövő.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A Fekete-tenger ukrán kikötőinek orosz blokkádja miatt a következő hónapokban 20 millió tonna gabonát kellene közúton vagy vasúton elszállítani Ukrajnából, leginkább a dél-európai kikötők felé. Ez a magyar vasút számára remek lehetőség, mert akár 5 millió tonna termény magyarországi továbbítására is igény mutatkozhat. A nehézséget a rendelkezésre álló átrakási, vontatási és vasúti kocsi kapacitás jelenti. Kovács Imrét, a Rail Cargo Ausztria igazgatóságának tagját, egyben a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnökét, Nagy Károly kérdezte a részletekről.
Nagyon úgy tűnik, hogy még külön kérés is ukrán részről, hogy esetleg még jobban kapcsolódjon be a magyar vasúti teherszállítás az ukrán gabona kivitelébe, leginkább gondolom én az észak-afrikai régióba, tehát Magyarországon keresztüli szállításról is van szó. Ez mennyire érzékelhető a Rail Cargo Hungária teherforgalmánál, a megrendeléseinél?
Természetesen, ha nem is az ukrán vasút oldaláról, hanem a megrendelők oldaláról nagyon nagy nyomás alatt vagyunk. Hát az a statisztikákban sokszor, vagy kommunikációban sokszor elmondott számok, hogy ugye van 40 millió tonna, abból 20 millió tonnát el lehetne fuvarozni, el kellene fuvarozni. Ezek valósak. Tehát ez az exportáló igény, ez megjelenik a lengyel, a szlovák, a román és a magyar irányba is. Természetesen ezt lebonyolítani az egy hatalmas kihívás, mert a nulláról, amit tavaly bonyolítottunk ebben a relációban, most nagyobb mennyiséget lebonyolult, annak nagyon-nagyon sok szűk keresztmetszet van.
Mik a szűk keresztmetszetek?
Hát a szűk keresztmetszet egyébként a legaktuálisabb az most éppen ukrán vasútnak a vezérigazgatójának a nyilatkozata a múlt hétből, amikor elmondta, hogy az ukrán vasút a szállító képességének a határára érkezett a gabonaforgalomban. Ugyanis eddig a kikötőkbe kellett neki levinni az árut, ahol pillanatok alatt ugye kirakták és mentek vissza, most pedig a különböző határok felé sokkal hosszabb időt eltöltenek a vagonok. Még Váhony előtt mondjuk egy-két napot, vagy maximum egy hetet áll egy vagon, és már át lesz rakva, átjön Magyarországra, addig mondjuk Lengyelország, Románia elég 2-3 heteket állnak a széles vagonok, mire elérnék a határ. Úgyhogy tehát ebből kifolyólag sokkal több kocsira van nekik is szükségük, meg sokkal több mozdonyra, és őnek is mások kapacitásaik vannak. Tehát természetesen ugyanúgy a Záhony vagy az Eperjeskei határnak is a széles nyomtávon van egy szűk átbocsátó képessége, a hatóságok oldaláról is, a vasúti technológia oldaláról is, de ugyanúgy vannak szűk keresztmetszetek a gabona átrakásában, a tolatási képességben, a tárolóvágányok elérhetőségében, de ugyanúgy a normál oldalon is, a továbbításnál a normál mozdonyokban és a normál vasúti kocsikban. Tehát itt nagyon-nagyon sok olyan szűk keresztmetszet van, amiből egyet csak megszüntetnénk, nem nagyon érdemes, mert igazából a többi akkor megmarad. Tehát igazából arra kellene koncentrálni, hogy ezek a keresztmetszetek valahogy együtt legyenek bővítve, hogy tudjuk növelni a forgalmat.
Lehetséges ez most ebben az időszakban, vagy igazából most csak kármentés folyik tehervasúti szállítási szinten?
Hát én ezt nem mondanám kármentesítésnek, mert nekünk ez egy üzlet is azért, amellett ugye, hogy egy jó dolog az ukrán oldalon segíteni ennek az exportnak a megvalósulásában, de ezért az a vasutaknak, tehát egy üzlet. Igenis, megyünk előre, mert a MÁV például végzett már olyan karbantartásokat, amivel szélesvágány kapacitásokat hoztak létre, ahová kocsikat tudunk, széles kocsikat tudunk tárolni. Ugyanúgy a vasútvállalatok kocsikat szerveznek a normál oldalon, ugyanúgy az átrakók új kapacitásokat helyeznek üzembe. Tehát én azt mondom, hogy mindenki dolgozik azon, hogy minél többet tudjunk bonyolítani, ami lehetővé teszi azt, hogy mondjuk a tavalyi nulla mennyiség helyett idén mondjuk 1-2, akár 2,5 millió tonnát is mondjuk tudjunk bonyolítani. De összességében én azt gondolom, hogy nagyjából ez a 2-3 millió tonna, ez lehet az a éves kapacitás, vagy az az éves megbízás, amit most hatalmas fejlesztések nélkül pusztán a résztvevők jobb együttműködésével és kisebb korrekciókkal le tudnánk bonyolítani.
De akkor semmiképpen sem 20 millió tonna, mint amire szükség lenne. Túl azon, hogy mindegyik európai szereplő megpróbálja a lehető legjobbat nyújtani ezen a téren, és lehető legzökkenőmentesebbet, említette, hogy azért ez a Railcargo Hungáriának jó üzlet. Ez nagyon-nagyon látszódhat az idei számokban? Tehát tényleg nagyon jól jön?
Egyik szemem sír a másik nevet, mert az idei gabona termés Európában az mondjuk azt hozta, hogy a cégcsoportunk bonyolít, hát több ezer vasúti kocsit, több ezer gabonaszállító kocsit Európában. Ugye 12 országban van, és Magyarországon kívül még vasútvállalatunk, és hát ahhoz, hogy itt a záhonyi forgalmakat most gabonába le tudjuk bonyolítani, mert nekünk csak ez a legfontosabb. Most például Horvátországból kell 300 kocsit elhoznunk. Természetesen a horvát gabona exportőrök nem nagyon örülnek ennek a lépésnek, úgyhogy most nem is nagyon tervezem a horvát tengerparton a szabadságomat eltölteni. Tehát sajnos tehát egyik szemem sír a másik nevet, mert el kell hoznom ezekből a nemzetközi forgalmakból a kapacitásokat. Tehát amikor azt mondtam, hogy ez egy üzlet, valóban ez egy üzlet, amellett, hogy ez egy jó dolog is. És mivel ez egy jó dolog is, természetesen ezzel foglalkozunk inkább.
Említette a fejlesztést, van reális esély arra, hogy mondjuk jövőre ez még nagyobb ütemű legyen, hogyha ha a tengeri szállítás nem oldódik meg?
Hát én azt gondolom, hogy mindenki fog ezen a területen dolgozni, nem csak Magyarországon, hanem Romániában, balti kikötők felé is, Lengyelország, Szlovákia. Én azt gondolom, hogy mindenki bele fogja rakni a forgalmait, akkor itt mondjuk ugye egy 10 millió tonnás kapott forgalmat nem lehet bonyolítani.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd 7:30 után arról beszélgetünk itt a hétvégi menetrendben, hogy az Európai Tanács és az Európai Parlament döntése szerint 2026-tól minden tagállamban 40%-ra kell emelni a női dolgozók arányát a legmagasabb szinteken, a legalább 250 főt foglalkoztató vállalatoknál. Mi minden határozza meg egy cégnél a férfi-női arányt? Erről is beszélgetünk, majd a Balaton parton az egyre súlyosabb munkaerő hiányról számolunk be. Lehet-e majd mindenhol magyarul rendelni? A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke válaszol. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet, a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.